Nem telik el úgy nap, hogy Amerika hírei ne érintsék az egész világot. New York nem követi, hanem diktálja a trendeket, vagy a siker, vagy sokszor a bukás irányába. Magyarként Amerikában fel kell venni a gyors, kemény tempót. Világlátást az ad, ha hajlandóak vagyunk meglátni magunk körül a világot. Bombera Krisztina, az M1 híradó New York-i tudósítója.
Megállítani. Már Ausztriában is van influenzás beteg, Amerikában meghalt egy 2 éves kisfiú a vírus miatt. 15 milliárdos kár érhette az államot, hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a bábolna, a MOL az FHB eladása ügyében. Még 4 nap és kezdődik, a hétfői magyar vizsgával indul az érettségi időszak, a sztrájk ellenére is lesz német vizsga. És 100 nappal később Amerika mérleget von az Obama kormány tevékenységéről, az új elnök otthon és külföldön is aktív volt. Jó estét kívánok! Egy 28 éves bécsi nő is elkapta a sertésinfluenzát. Azután került kórházba, hogy hazaérkezett Mexikóból. Újabb fertőzöttek vannak Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is. Magyarországon azonban továbbra sincs sertésinfluenzás beteg. Közben az amerikai Texasban bizonyítottan az új influenzában halt meg egy 23 hónapos kisgyerek. Családja éppen azért utazott oda Mexikóból, hogy a beteg gyermeket orvoshoz vigyék.
Az összes malacot levágták ebben a mexikói hízlaldában. Elővigyázatosságból, mert azt gyanítják, hogy erről a környékről indult az egész világot rettegésben tartó vírus. A település mind az 1300 lakója beteg lett. Erről a kisfiúról állapították meg először, hogy elkapta a sertésinfluenzát. Azóta már jól van. Mexikóban jelenleg 26 emberről tudják biztosan, hogy sertésinfluenzában hunyt el. Bár eddig jóval több, akár 150 áldozatról volt szó, most minden halálesetet újra vizsgálnak. És volt olyan, amiről azóta kiderült, hogy csak hasonlított a sertésekből kiindult influenzára. Az Egyesült Államokban is elhunyt egy 2 éves gyermek. Róla később kiderült, hogy ő is mexikói, és szülei kezelésre vitték Texasba. 6 amerikai államban már összesen 65-en betegedtek meg könnyebben. Ebből 18-an ebben a New York-i magániskolában. Hirtelen nagyon betegnek kezdtem érezni magam, fájt a torkom, a fejem, sorolta a tüneteit az egyik diák. A járvány terjed, de az elmúlt napokhoz képest kevesebb az új beteg. És Mexikón kívül mindenütt hamar gyógyulnak az emberek, miután megkapják az orvosi kezelést. Ebbe a hamburgi kórterembe csak az orvosok és a nővérek mehetnek be. Egy fiatal nő tápolnak itt, aki a hétvégén érkezett haza Mexikóból, betegen. A fertőzést Ausztriában is kimutatták. Így már 4 európai államban erősítették meg a vírus jelenlétét. A szomszédos Szlovákiában és Horvátországban is vannak gyanús betegek.
Ma először halt meg tehát valaki Mexikón kívül az új influenzában. New Yorkban van Bombera Krisztina, szervusz, jó estét! Hogyan reagáltak az amerikaiak arra, hogy Texasban meghalt ez a 2 éves gyerek?
Szervusz, jó estét kívánok! Valóban megijedtek, azonban nagyon fontos azt tudni, hogy nem lényegtelen körülmény, hogy a kisfiú nem amerikai, hanem mexikói, hogy a családja pont azért jött az Egyesült Államok területére, hogy az amerikai egészségügy segítségét kihasználja. Múlt hétfőn került a kisfiú kórházba, és az állapota azt mondják, hogy nagyon gyorsan romlott. Percről percre változnak egyébként az adatok, most jelenleg 91 a megbetegedések száma, és már nem 6, hanem 10 államban, a legtöbben továbbra is itt New Yorkban betegek. És azért nagyon fontos az is, hogy továbbra is csak 5 ember van kórházban, és az amerikai sertésinfluenzás eseteknél fontos az, hogy nem súlyosabbak, mint egy átlagos influenza esetében, amelyben egyébként évente sok ezeren halnak meg, csak annak kisebb a hírértéke. Az amerikai egészségügyminiszter, akit tegnap kineveztek, azonban azt mondta, hogy számítunk további halálos esetekre, és hogy megpróbál teljes készültségben lenni az ország, és hozzátette azt is, hogy eddig hasznosnak, hatékonynak bizonyultak a vírus ellenes szerek.
Bombera Krisztina, New Yorkból köszönjük. Magyarország egyelőre nem tervez újabb intézkedéseket az európai esetek miatt. A szakemberek szerint az ország felkészült egy esetleges járványra. A magyar virológusok napokon belül, de legkésőbb a jövő hét elején megkapják a WHO-tól az új vírustörzset, és akkor elkezdődhet az oltóanyag gyártása.
Az ANTS laboratóriumára volt kíváncsi a sok fotós és újságíró. Arra, ahol az influenza mintákat elemzik. Egy emelettel feljebb a vírus osztályon több fázisban dolgoznak a kutatók.
Itt egyelőre csak az influenza vírus kimutatását végez.
Az országból mindenhonnan ide küldik be a gyanús esetek mintáit, és itt ellenőrzik, hogy új típusú fertőzésről van-e szó. Egy nap akár 100 tesztet is elvégeznek.
De volt, de nem volt, nem volt.
Egyelőre csak a már ismert vírusokat mutatták ki. Magyarországon eddig még nem volt új Mexikóból indult influenzás megbetegedés. És valószínűleg ebbe a laborba érkezik majd az egészségügyi világszervezettől az úgynevezett vadvírus is. Ez azért kell, hogy abból oltóanyagot lehessen gyártani.
Szárított, fagyasztott állapotban érkezik a vírus.
A járványügyi bizottság vezetője szerint akár napokon belül megérkezhet a vírustörzs. Ezt állatokon is tesztelik majd, és vizsgálják azt is, hogy aki korábban már kapott influenza elleni védőoltást, az nagyobb biztonságban van-e. Abban bíznak, hogy igen.
Akár az átvészelt fertőzés, akár a védőoltás adhatott olyan védettséget, amelyik jó, hatékony, valamilyen mértékben hatékony az új vírussal szemben is.
A reptéren és máshol nem vezetnek be újabb biztonsági intézkedéseket. Szakértők szerint az ország felkészült.
Magyarországon is találkoztunk olyan turistákkal, akik Mexikóból érkeztek haza, és felkeresték az egészségügyi szolgálatot, de pillanatokon belül kiderült, hogy a megbetegedésük egyáltalán nem influenza.
Minden esetre holnap reggel a Ferihegyi reptéren hőkamerákat szerelnek fel.
Hűtlen kezelés gyanúja miatt büntetőeljárást indított a Nemzeti Nyomozóiroda, a Bábolnai Élelmiszeripari RT, a MOL RT, a Földhitel és Jelzálogbank, valamint a lóversenyfogadást szervező KFT privatizációjával kapcsolatban. A nyomozás az állami számvevőszék megállapításai alapján indult. Ezek szerint a most vizsgált ügyek 2004 és 2007 között legkevesebb 15 milliárd forint kárt okoztak az államnak.
4 milliárd forintot kínált egy befektető 2004-ben ezért a takarmányüzemért. Nem adták oda. 2006-ban az időközben veszteségessé vált, hitelekkel terhelt KFT-ért már csak 1 forintot ajánlottak. Ekkor már odaadták. És ez csak egy fejezet a Bábolnai Élelmiszeripari Részvénytársaság privatizációs történetében. Az állami számvevőszék 10 milliárdos nagyságrendben tárt fel indokolatlan vagyonvesztést Bábolnán, amit az APVRT nem akadályozott meg.
A tulajdonos utólag tudomásul vett olyan intézkedéseket, amit hogyha megelőzően nem engedélyez, akkor jóval kisebb, tehát nem lett volna több 10 milliárd forintos kár a Bábolnánál.
Az állami számvevőszék jelentése szerint az APVRT 2007-ben úgy adta el a Földhitel és Jelzálogbank részvénycsomagját, hogy az államnak végleg le kellett mondania a tulajdonosi jogairól, és nem állapítható meg a pénzintézet valódi tulajdonosi köre. Az ÁZ elfogadhatatlannak tartja a MOL RT eladásakor felmerült csaknem 400 millió forintos közölműködői díjat is. Az ÁZ jelentésből kiderül, hogy ezért a pénzért több cég részben ugyanazt a munkát végezte el. Kifogásolják a számvevők a lóversenyfogadás szervező KFT privatizációját is, mert indokolatlannak tartják az eladás előtti 900 millió forintos tőkeemelést. Az ÁSZ jelentés alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárást indított.
Az ügyben a nyomozás hűtlen kezelés megalapozott javja miatt indult, ismeretlen tettes ellen.
A híradó értesülései szerint a rendőrök 3 privatizációs ügyben különösen jelentős, egy ügyben különösen nagy, két ügyben pedig jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak.
Érezték, hogy készül valami, de hivatalosan nem tudott a kormány a MOL tranzakcióról, mondta Bajnai Gordon. A miniszterelnök szerint az orosz Szurgut Neftegáz részvényvásárlása barátságtalan lépés volt, de nem tudták volna megakadályozni. A Nemzetbiztonsági Bizottság kereszténydemokrata elnöke tegnap azt mondta, hogy a testület ülésén az derült ki, hogy a kormány tudott az ügyletről, de nem tett ellene semmit.
Semmilyen tudomása nem volt a magyar kormánynak erről, sem a titkosszolgálatokon keresztül, sem egyéb úton.
Amennyi a sajtóban is megjelent, annyi elmondható, hogy a kormánynak volt információ arról, hogy...
Folytatódtak az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok azután, hogy Simicskó István, a Nemzetbiztonsági Bizottság KDNP-s elnöke azt mondta, a kormány előre tudott az orosz MOL részvényvásárlásról.
Itt többről van szó, mint egy részvénycsomag adásvételéről.
Demeter Ervin szerint a kormány megakadályozhatta volna az ügyletet. Azt nem árulta el, mire alapozza azt az állítását, hogy a kabinet tisztában volt az orosz szurgutnyeftgyegáz szándékával, ez ugyanis államtitok.
A tényt magát a kormány sem tudta cáfolni. Előtte hazudoztak, de ahogy kiderült az igazság, kénytelenek voltak elismerni.
Demeter Ervin szerint a kormánynak most is van lehetősége megvédeni a nemzeti érdekeket, a Fidesz pedig minden olyan lépést támogat, amely segít megőrizni a MOL függetlenségét. A kormány tervezi a lépéseket, ezt mondta a miniszterelnök, aki barátságtalan lépésnek nevezte az orosz részvényvásárlást. Azt mondta, hivatalosan nem tudtak az ügyletről.
A tranzakciót megelőzően legfeljebb csak érzékeltük, hogy valami készülődik. A tranzakció számunkra váratlan gyorsasággal, de azt gondolom mindenki számára váratlan gyorsasággal, és egészen meglepő áron történt.
Az orosz olaj- és gázipari vállalata jelenlegi piaci ár közel kétszereséért vette meg a MOL részvények 21%-át az osztrák OMV-től.
Az építőipari lánctartozások megakadályozására a kormány német és osztrák mintára bevezetné az úgynevezett biztos kéz modellt. Bajnai Gordon miniszterelnök azt mondta, hogy az építtető, a fővállalkozó és az alvállalkozó egy közösen megbízott szervezeten keresztül szerződne egymással. Állami beruházások esetében ez a szervezet a magyar államkincstár lenne. A biztos kéz modellben a fővállalkozó addig nem kapná meg a következő részletet a megrendelőtől, ameddig ki nem fizette az alvállalkozókat. Erősödött ma a forint, február óta először 290 forint alá ment az euró árfolyama. Adásunk előtt nem sokkal 288 forint 20 filléren állt az euró. A svájci frank 190 forint 90 fillért ért, a dollár 216 forint körül mozgott. Szegényebbek lettek a gazdagok. Idén Demián Sándor vezeti a top 100-as listát, de az ő vagyona is több mint felével 160 milliárd forinttal csökkent. A gazdasági válság miatt az OTP vezér Csányi Sándor a tavalyi második helyről a hatodikra esett vissza. A magyar milliárdosok vagyona eltörpül. A világ leggazdagabb emberei például az orosz olajmágnásoké mellett.
Amikor a jövőről beszélünk...
Demián Sándor vagyona 160 milliárd forinttal ér kevesebbet a gazdasági válság miatt, de még mindig ő a leggazdagabb magyar a napi gazdaság listája szerint. A második helyezett Várszegi Gábor is veszített, igaz, csak 16 milliárd forintot. Széles Gábor a harmadik idén, a vagyona 3,5 milliárddal ér többet a tavainál, leginkább azért, mert a többieknél kevesebb pénzt tartott részvényekben.
A cégek és a vállalkozások nagy részének a tavalyi év egész szeptemberig egész sikeresnek, egész jónak ígérkezett. Akkor jött az összeomlás, a válság, és ennek hatásait érezzük most.
Bige László vegyipari befektető meglepődött, hogy ő is bekerült a top 100-ba, méghozzá úgy, hogy jelentősen csak nem a felére csökkent az elmúlt évhez képest a vagyona. Ő a 11. helyen van, de vitatja a lista megalapozottságát.
Számomra teljes mértékben érdektelen, hogy ki mit és hanyadik helyre és kit rangsorol. Tulajdonképpen számunkra nem ez a lényeges, hanem az, hogy a cégcsoport tavaly évben a legjobb évet zárta.
Amíg a top 100 első helyét 140 milliárddal lehet elfoglalni, addig az 50. helyezetnek csak 9 milliárd forintja van, míg a 100. helyezetnek jóval 10 milliárd alatti vagyona van. A világ leggazdagabb embere Bill Gates vagyona 40 milliárd dollár, vagyis 8920 milliárd forint. A 100 leggazdagabb magyar vagyona együtt is a töredéke ennek.
Már megfogalmazták, kinyomtatták és bedobozolták a magyar érettségi tételeket. Meg is mutatjuk őket, de csak a dobozokat hamarosan, de előbb lássuk, mi lesz még a híradóban. A hosszú hétvége után újraindulnak a 4-es metró fúrópajzsai, a Bamko és a Főváros független bizottságra bízza a vita rendezését. És Amerika mérleget von az Obama kormány első 100 napjáról, az új elnök otthon és külföldön is aktív volt. Hétfőn kezdődik az érettségi, a magyar nyelv és irodalom írásbelivel. Az idén 137,5 ezeren vizsgáznak, 13 ezerrel többen, mint tavaly. Az oktatási miniszter azt mondta, hogy a német írásbelit a szakszervezeti sztrájkok ellenére is megtartják május 8-án.
Ez a doboz érdekelte az összes fotóst. Ilyenbe rakják majd egy-egy tantárgy írásbeli feladatlapjait.
Egyszerű papírdoboz egyébként. És ott van benne a tétel.
Persze ez csak egy mintapéldány. Az oktatási hivatal elnöke ezen mutatta be, hogy az írásbeli szerintük teljesen biztonságos.
Ez az, amit megkap ugye minden iskola. Rá van írva, melyik iskola, melyik tárgy, nagybetűkkel rá van írva, mikor bontható ki, tehát ebben nem lehet eltévedni ebből a szempontból.
Hosszan mutatta a tételzacskó ragasztócsékját is.
Hogyha fölbontom,
bizonyítandó, hogy képtelenség titokban előre megtudni a feladatokat. A biztonsági előírások nem változtak. A tételdobozokat a jegyzők szigorúan elzárva ilyen szekrényekben tárolják.
Ezt már meg tudom mutatni.
A kötelező tárgyak feladatsorai azonban még nincsenek itt, azokat ők is csak a vizsga előtti napon kapják meg. És az igazgatók is csak az adott vizsga reggelén vihetik el a dobozokat.
Ott van a páncélszekrény.
Ahol szintén van páncélszekrény, mert a már megírt dolgozatokat is tárolni kell.
Osztályonként az összes vizsgadolgozat ide került tantárgyonként.
Ebben a belvárosi középiskolában a vizsgák előtt rendőrök is járőröznek.
Végigjárják az összes tantermet, lepecsételik, és amikor mielőtt beengednék a gyerekeket, akkor a felügyelő tanárok felvágják a pecséteket, tehát itt teljesen biztosak lehetünk, hogy bomba biztos az épület.
Én izgulok nagyon, de azért készülgettem rendesen, szóval nem hiszem, hogy sok félnivalom lenne.
Az érettségi hétfőn a magyar írásbelivel kezdődik, és június 26-áig az utolsó szóbeli vizsgáig tart. A német írásbeli épp a szakszervezeti sztrájkok napján május 8-án lesz, de megtartják. Az idén csaknem 138 ezeren érettségiznek, de ebben már benne vannak azok a fiatalabb évfolyamos diákok is, akik valamilyen tantárgyból előrehozott vizsgát tesznek, és azok is, akik ismételnek. Vagyis érettségi bizonyítványt körülbelül 90 ezeren kapnak majd. A híradót Bakos Piroska tudósította.
Mégis marad Budapesten a Bamco. Az alagútfúró cég folytatja a munkát a 4-es metró építkezésén. A Bamco többletmunkára hivatkozva plusz 35 milliárd forintot követel, amit a BKV nem tart jogosnak. A Bamco egyszer már bejelentette, hogy levonul, most megállapodtak, hogy egy döntőbizottság vagy a bíróság tisztázza a vitát.
Több mint két hete állnak az alagútfúró pajzsok, de már csak pár napig.
Győzött a józan észre.
Így értékelte a BKV vezérigazgatója azt, hogy a Bamco újra elkezdi a metróépítést.
A Bamco érzékelte, hogy készek vagyunk elmenni egész odáig, hogy az ő szerződés szegő magatartásuk miatt a szerződést fölmondjuk.
A cég 35 milliárd forintot kért többletköltségeire. A főváros szerint irreális a követelés.
Külön hangsúlyoznám, hogy nem engedtünk a Bamco nyomásának.
A pénzügyi vita folytatódik egy független döntőbizottság előtt, de közben legalább a fúrópajzsok is elindulnak.
A fúrópajzs két hét múlva bemegy a Duna alá és elindul a keleti pályaudvar felé. A kérdés az, hogy mennyi idő alatt ér el oda. A szerződés szerint 7 hónap alatt kellene eljutnia a keleti pályaudvarig. A Bamco konzorcium azonban most azt mondja, egy évre van szüksége.
Azért, mert az állomások építése gyorsabban halad, mint az alagúté. A beruházó szerint a Bamco már megint túloz.
A Bamco az utolsó beadott ütemtervében 52 hetet jelentett nekünk, hogy szerinte ennyi ideig tart. Mi azt mondtuk, hogy ez szerintünk olyan 36-37 hét alatt megoldható lenne.
Ha a Bamco és a főváros megállapodik, akkor is marad még pénzügyi kérdés.
Örülök egyébként, hogy a munka folytatódik. A mi nagyobb problémánk az, de a városé is, hogy még mindig egészen bizonytalan az uniós finanszírozás.
Egyelőre ugyanis bizonytalan, hogy mikor dönt Brüsszel arról, támogatja-e a 4-es metrót.
Holnap sem lesz költségvetése Budapestnek, valaki ugyanis ma kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz az ellen, hogy Kivágó Iván Györgynét jelölték a szabaddá vált szocialista képviselői helyre. A Választási Bizottságnak 3 napja van elbírálni a beadványt, így holnap sem lesz meg a fővárosi közgyűlésben az MSZP-SZDSZ koalíció egyfős többsége. Ez februárban szűnt meg, miután a 7. kerületi ingatlanügyek miatt Humbal Györgyöt letartóztatták. Alulározták Szeged, Debrecen és Miskolc elektromos tömegközlekedési fejlesztési beruházásait. A pályázatok beadásakor ugyanis még 248 forint volt az euró. Az árfolyam kockázat miatt most úgy számolnak, hogy az új villamosok és trolibuszok beszerzési ára akár a tervezett duplájára is nőhet.
35 évesek ezek a szegedi villamosok, 30 milliárd forintból 9 új villamost vennének, 3 vonalat felújítanának és egy újat is építenének. De amikor elkészült az uniós pályázat, akkor még olcsóbb volt az euró. Az árfolyam kockázat miatt van olyan jármű, ami most majdnem kétszer annyiba kerül. Ezért a város nem ragaszkodik a francia kényelmes villamosokhoz.
Lengyel zloty nagyobbat esett az euróhoz képest, mint a magyar forint. Ez azt jelenti, hogy van olyan pályázónk, aki az eredeti keretösszegbe belefér.
A miskolci polgármester azt mondja, csak kormányzati segítséggel tudják befejezni a fejlesztéseket.
Egyik változat az, hogy euróban kell kiírni a pályázatot, innentől kezdve mindenki számára világos. A másik pedig az, hogy azokat a többlet költségeket, amelyeket felmerülnek, a kormány erre vállaljon kötelezettségeket.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek van terve a helyzet megoldására.
Árfolyam veszteséget szenvedett pályázók pótköltségvetésben részesülhetnek, amit az NFÜ, az euróárfolyam, magas euróárfolyamból kompenzálni tud. Ezt a forrást rendelkezésre bocsátja.
Ha a tervezetet elfogadják, a jövőben arra is lesz lehetőség, hogy a pályázók euróban adják meg a pályázandó összeget.
Eltemették a tiszalöki gyilkosság áldozatát, az 54 éves Kóka Jenőt egy héttel ezelőtt lőtték le, amikor munkába indult. Ő a romák elleni támadás sorozat 5. áldozata. Valószínűleg ugyanazok az ismeretlenek végeztek vele, akik korábban Tatár-Szentgyörgyön és Nagycsécsen is hasonló körülmények között gyilkoltak. Az Amnesty International szerint az új amerikai elnök hivatali idejének első 100 napja után is törvényellenesen tartanak fogva embereket a Guantanamo-i táborban. A világ legnagyobb emberi jogi szervezetének tagjai Budapesten az amerikai nagykövetség előtt tüntettek, hogy felhívják a figyelmet a jogsértésekre. Obama éppen 100 napja lépett hivatalba, a Guantanamo-i fogolytábor bezárása volt az egyik első intézkedése.
Száz napja hangzottak el ezek a szavak Washingtonban. Most pedig eljött az első mérleg készítés ideje. Az Egyesült Államokban mindig nagy hangsúlyt kap az elnökség első 100 napja. Ez alatt ugyanis az elnök még kihasználhatja a választási győzelmekor megszerzett befolyását. Az elnökök közül Franklin Rooseveltnek volt a legsikeresebb első 100 napja, amikor 80 évvel ezelőtt New Deal politikájával kihúzta Amerikát a nagy gazdasági világválságból. Barack Obama hasonlóan nehéz helyzetben vette át az ország vezetését, és ő is az állami beavatkozásban látja a megoldást. Egyik legnagyobb sikere, hogy elfogadtatta a törvényhozással a csaknem 800 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot. Az elnökök első 100 napját vizsgálni eléggé ostoba szokás, hiszen még alig mutathatnak föl eredményeket. A kongresszus malmai jóval lassabban őrölnek, márpedig az elnököket tetteik alapján ítélik meg, és nem javaslataik alapján, magyarázza az egyik elemző. Obama a külpolitikában is aktívan kezdte elnökségét. Egyik első intézkedésével elrendelte a Guantanamo-i fogolytábor bezárását és az erőszakos vallatási módszerek felülvizsgálatát. Párbeszédet kezdeményezett az iszlám világgal, és megüzente, hogy nem tekinti ellenségének a muzulmán hívőket. Az iraki háborút le akarja zárni. Bejelentette azt is, hogy jövő nyárig kivonják a harcoló csapataikat Irakból. Afganisztánba viszont újabb alakulatokat küldenek.
Elmarasztalta Szlovákiát a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a roma nők sterilizálása ügyében. Kórházi adatok jogellenes visszatartása miatt 3500 euró kártérítést ítélt meg mind a 8 nőnek, akiket kelet-szlovákiai kórházakban császármetszéses szülés után sterilizáltak évekkel ezelőtt, anélkül, hogy erről tudtak volna. Közülük többekkel a műtét előtt aláírattak egy papírt úgy, hogy nem voltak tisztában pontosan a szöveg tartalmával. Azzal fenyegették őket, hogyha nem írják alá, akkor nem hajtják végre rajtuk a császármetszést. Jubilál az Aranyág, 15 éve közvetíti a jótékonysági műsort a Magyar Televízió. Idén 2 műsor is készül, egy hagyományos Aranyág az M1-en, és az Aranyág új generáció a fiataloknak az M2-n. Mindkettő május 2-án lesz látható. Az adományok azonban már most is folyamatosan érkeznek a székházba, a hátrányos helyzetű gyerekeknek a TV munkatársai is gyűjtenek.
Ahol érték, ott tépték a dobozokat a gyerekek. Ajándékok voltak bennük. Plüssjátékok, CD-k, könyvek. 15 doboznyi.
Megint kifogtam a játékokat.
A Magyar Televízió munkatársai gyűjtötték össze az ajándékokat, szinte mindenki hozott otthonról valamit. A hamarosan látható Aranyák című jótékonysági műsor kapcsán gyűjtöttek a tévések, ezt kapták meg most a gyerek otthon lakói.
Ne csak a műsorral és a műsor költségekkel és a felülettel segítsük ezt a munkát, hanem maguk az MTV-s dolgozók is adakozzanak és segítsenek a rászoruló gyerekeken.
15 éve gyűjti az adományokat a Magyar Televízió a beteg gyermekek és az őket gyógyító intézmények javára a műsor segítségével. Azóta 611 millió forint folyt be.
Tessék!
Ez már a jövő heti adás, egyelőre a kulisszák mögül. Új díszlettel, új helyszínen és egy megújuló műsorral, pontosabban kettővel.
Az M1-en mondhatom azt, egy nagyon szép díszbe öltöztetett, hagyományos, klasszikus érték mellett álló aranyág lesz, míg az M2-n egy olyan aranyágat tervezünk, az a cím, hogy az új generáció, ahol a fiatalok jönnek el, fiatal rádiósok, tévések adják egymásnak a stafétát.
Május 2-án közvetíti az aranyágot és az új generációt a Magyar Televízió, de nem egyszerre, hanem egy órás eltéréssel, és közben ezúttal is várjuk a nézők felajánlásait.
A jövő héten indul Moszkvába az Eurovíziós dalversenyre Ádok Zoli, a magyar jelölt. Elutazása előtt az orosz nagykövetségen adott bemutatót a versenyprogramjából. A Magyar Televízió május 16-án este közvetíti a világ legrégebb óta sugárzott és legnagyobb nemzetközi televíziós showműsorát, az Eurovíziós dalversenyt. Most pedig nézzük, mi minden lesz ma este az M1-en. 8 után Bajnokok Ligája elődöntő. Manchesterből, az Old Trafford stadionból Somor Zoltán jelentkezik.
Jó estét kívánok! Egyfelől egy 115 éves tradíció, másfelől valami teljesen új dolog. Az Arsenal és a Manchester United 1894-ben játszott egymással először, de európai kupameccset még soha. Az esélyek a Manchester mellett szólnak, hiszen 20 mérkőzés óta veretlen az Old Traffordon a Bajnokok Ligájában. Az Arsenal védelmét pedig sérülések sújtják, ugyanakkor ha van edző, aki tudja, hogy kell legyőzni Alex Ferguson csapatát, az Arsène Wenger, hiszen 13 éve rivalizál a skót menedzserrel, és egyelőre még kicsit jobban áll. Érdekes meccs lesz, 20-10 perctől várjuk Önöket.
A meccs után a szokásosnál egy órával később este Nika Györgyel. Szervusz, mi lesz nálatok?
Szervusz, elsőt kívánok! Olajat öntünk a tűzre, pontosabban nem mi, hanem vita partnereim. A kormány sejtette, hogy az OMV el akarja adni a MOL részvényeket, de nem tehetett semmit. A Fidesz-KDNP szerint a kormány hazudik, a kormány szerint az ellenzék államtitkot szivárogtatott ki, ezt pedig csak államtitokkal lehetne cáfolni, azt meg tilos. Most akkor mi van? Hát például az, hogy Obama túl van az első 100 napon, ezzel ti is foglalkoztatok, hogy vette az akadályokat. Végül pedig az EP választások előtt mindenki mindenkivel tárgyalna, vagy mégsem, este 11-kor.
Köszönjük szépen, nézzük meg a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Már Ausztriában is van influenzás beteg, Amerikában meghalt egy 2 éves kisfiú a vírusfertőzés miatt. 15 milliárdos kár érhette az államot, hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a bábolna, a MOL és az FHB eladása ügyében. A hétfői magyar vizsgával indul az érettségi időszak, a sztrájk ellenére is megtartják a német vizsgát, és Amerika mérleget von az Obama kormány első 100 napjáról, az új elnök otthon és külföldön is aktív volt. Kis Gabi várja Önöket a későbbi híradókban. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Béres Alapítvány ezévi jótékonysági koncertje a Szolnoki Abanovák Kulturális Központban lesz május 9-én 19 órakor. A koncert teljes bevételét Szolnokváros önkormányzata kapja a fiatal lányok körében végzendő méhnyakrák megelőző program megvalósítására. Az esten fellép a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Izaki Masahiro vezényletével, valamint a Magyar Állami Népi Együttes és a Szolnoki Kodály Kórus. A közreműködő művészek honoráriumukat ajánlják fel a jótékony célra. Adományával Ön is segíthet.
A
demokrácia ára választás volt Iborfián, ahol 11 lakosból 3 önkormányzati képviselő, egy pedig polgármester és eddig alpolgármester is volt. Helytelenül, ha kevés a gyerek, az is gond, ha sok, az is. A bölcsödékben csak 10%-nak jut hely, mi legyen a többivel. És egy szocialista terv börtönnel büntetni a holokauszt tagadókat. És ön?
Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Kormányzás csendesen, titokzatos romagyilkosságok, holokauszt tagadása, világjárvány esélyei és bizalom a közéletben mind szóba kerül az à la carte csütörtöki vacsoráján. Méghozzá világlátott emberekkel, a legnépszerűbb magyar közszereplővel, jegybankivezetővel, íróval, festővel, szociológussal és műsorvezető kolléginával. Keressük tehát a válaszokat a legfrissebb és az örök kérdésekre, tartsanak velünk önök is!
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk önöket. Járványkészültség van, vészt nincs. Kökény Mihály az Egészségügyi Bizottság szocialista elnöke. Vendégünk lesz Kis Péter, a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter. Nem lesz sztrájk 30-án. Gaskó István a Liga szakszervezet elnöke. Keresztüzben Tóth Károly az MSZP képviselője. Bemutatkozik a miniszter. Ficsor Ádám a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter. Befogadnák soraikba Gyenesei Istvánt. Herényi Károly az MDF elnök helyettese.